Áldás, békesség, sok szeretettel köszöntünk mindenkit ezen az ifjúsági Isten tiszteleten. Fiatalokat, ifjakat, örök ifjakat, házasság előtt állókat, friss házasokat és régóta házasokat. Hiszen tudjuk, hogy ennek a mai alkalomnak pár kapcsolat, talán a végére egy kérdőjellel is akár, lesz ez a mai alkalom tematizálva. Nagy szeretettel köszöntjük Podorné Ablonci Margit, nagy tiszteletű asszonyt, és az ő kedves férjét, Podor Attillát, nagy tiszteletű asszony lelkipásztora, az ő férje pedig gépészmérnök, és ő fogja majd Isten igéjét hirdetni közöttünk, aztán pedig majd az előadásukat fogjuk meghallgatni. Énekkel szolgálnak az ifisek, javarészt az egyik ifi, a másik ifi, azaz a Timóteus ifi pedig szintén erősíti az éneklést, illetve az alkalom után a szeretett vendégségben vették ki erősen a részüket. Köszönjük mindenkinek a szolgálatot, és legfőképpen az Úrnak azt, hogy kit-kit ide elhívott, adott a szívébe vágyat, hogy itt legyen. Köszönjük azt, hogy Isten megengedte, hogy ilyen messziről elérkezhessenek előadóink közénk, és most már valóban legyen övé szívünk, figyelmünk. Így legyen Isten áldása rajtunk, közösségünkön.
Az első dal az a Lelkem áld az Urat. Ennek megmutatjuk a refrén részét először, aztán szeretném, hogyha együtt elénekelnénk, és aztán megmutatjuk a versszakot, azt is elénekeljük együtt, és aztán utána az egész dalt egybe, mert három versszakhoz.
Thank you. Hát akkor szeretettel köszöntöm a gyülekezetet. Már elhangzott, a nevem Fodor Attila, Kecskemétről jöttem, feleségemmel gépész vagyok. Kis hián lelkész lettem, ennek egyetlen akadálya volt, maga a mindenható Isten, aki úgy gondolta jónak, hogy engem nem fog engedni, hogy még csak felvételizni sem fog engedni a teológiára, nehogy véletlen eltérüljek attól a pályától, ahova ő engem szánt. Furcsán hangozhat, én készen voltam az ő szolgálatára, 18 éves koromban, sehova máshova nem is adtam be a jelentkezésemet, csak a budapesti teológiára, és attól az évtől kezdve életbe lépett egy olyan szabályzás, hogy akinek nincs meg legalább 3 éves a konfirmációja, az nem is felvételizhet a teológiára. Nekem meg pont 1 éves volt a konfirmációm, mert 17 éves koromban tört utat hozzám az én szerető Istenem, és utána szegődtem az ő követőjévé, és így aztán hát teológiára nem mehettem, de egyáltalán nem bántam meg, mert mire letelt a főiskolán a 3 év, addigra egészen elbizonytalanodtam, hogy akarok-e teológiára menni. Ott maradtam még a főiskolán a gépész szak után egy műszaki tanárszakon, és mire az a 2 év is letelt, addigra egészen biztos voltam benne, hogy nekem az iparban van a helyem. Ez furcsa hangozhat, de én ezt ráfogom az Úristenre, hogy ezt ő intézte így, mert én ezt így hiszem, és örülök neki, hogy így intézte. Az ige, amit hoztam közétek, ez a Példabeszédek 30-ban van megírva. Mindjárt föl is olvasom, de előtte szólítsuk meg Istenünket, emeljük fel hozzá a szívünket, és imádkozzunk együtt. Istenünk, mi szeretjük, hogyha tisztán látunk, és szeretjük, hogyha követhetőek a dolgok. Ha eligazodunk az életünkbe, a minket körülvevő dolgokban, vagy eligazodunk a kapcsolatainkba, a munkahelyen vagy otthon, szeretjük, ha átlátjuk a dolgokat. Te azonban, Istenünk, olyan hatalmas vagy, hogy olyan összetett világot teremtettél, és olyan bonyolult világba helyeztél el bennünket, hogy képtelenek vagyunk mindent átlátni. És ezért mi neked nagyon hálásak vagyunk. Dicsérünk téged, és magasztalunk téged, mert a te gondolataid sokkal magasabbak a mi gondolatainknál. És meghajtjuk előtted a fejünket és a térdünket, és megvalljuk egy szívvel és egy szájjal, hogy kimeríthetetlen a te gazdagságod, és nincs az a rossz, ami a te akaratodat szolgálni ne tudná. Köszönjük neked, Urunk, hogy a rossz és a jó egyaránt téged szolgál, és tudhatjuk, hogy a te akaratod az, hogy a te gyermekeid hozzád találjanak, boldogságot találjanak, és bővölködő életük legyen. És köszönjük így neked, hogy mi is a te gyermekeid lehetünk. Köszönjük, hogy itt a falak közt már itt voltál, mielőtt még kinyílt volna az ajtó. Te voltál az első, aki ide érkeztél. Itt vársz bennünket, Jézusunk. Nem látunk téged, de tudjuk, hogy itt vagy. Kérünk téged, hogy szólíts meg bennünket. Változtass minket. Látod, hogy mennyire szeretnénk, hogyha a kínlódásainkban tovább segítenél bennünket, hogy fényt lássunk, hogy utat találjunk. És mennyire szeretnénk előtted örvendezni az örömeinkkel együtt. Köszönjük neked, hogy most így a te gyermekeidként, egymást szerető közösségként lehetünk együtt. Köszönjük, hogy előtted lehetünk. Legyél részese ennek a mostani alkalomnak, aminek egyetlen oka és célja te vagy. Amen. Arra gondoltunk feleségemmel, hogy elnevezzük ezt a mai alkalmat, és azt a nevet adtuk neki, hogy Felette nagy titok. Kapcsolatokról fogunk beszélni. Legfőképpen talán a párkapcsolatokra lesz érvényes, amit mondunk, de igazából mondhatjuk, hogy az önmagunkkal való kapcsolatot is érinteni fogja ez az üzenet, amit hoztunk közétek. De ha már egyszer felette nagy titok, akkor a Példabeszédek 30-ból azt a részt fogom felolvasni, ahol hát egy titokról van szó, illetve nem is egyről, hanem 3-ról, ami 4. Vannak felfoghatatlan csodák számomra, amelyeket semmiképpen nem tudok megérteni. Miképpen repül a sas az égen? Merre megy a kígyó a sziklán? Hol jár a hajó a tengeren? És hogyan jár együtt a férfi és a nő? Ezt mondja, felfoghatatlan csoda, amit semmiképpen nem tudok megérteni. A munkahelyem miatt egyszer eljuthattam Portugáliába. Portugálok nagy hajósok, és vannak múzeumaik, ahol bemutatják az ő hajós tudományukat. Engem elvitt a munkatársam egy ilyen helyre, és volt egy nagy világtérkép, föl volt rajta rajzolva, hogy akkor körülbelül hogy ismerték a kontinenseket, mikor mondjuk Kolumbusz nekilátott, be volt rajzolva, hogy milyen útvonalon hova mentek. És nekem nagyon különös volt az egyik útvonal, amikor arról szólt a dolog, hogy körbe akarták hajózni Afrikát, hogy Afrika túloldalára hogy mentek el. Hát nem tudom ki, hogy képzelni el, én úgy képzeltem el, hogy az ember úgy felpakolja a hajóra a dolgait, kibérli a legénységet, aztán elindul így lefelé a part mentén, egy kicsit messzebb, hogy azért ne fusson zátonyra, és akkor majd így megkerüli szűken. Ugye az ideális íven. Na, nem így csinálták, hanem így elindultak Portugáliából, és így átmentek majdnem egész Amerikáig, aztán ott egyszer csak így megfordultak, és jöttek így lefele vissza. Nagyjából olyan háromszor akkora utat tettek meg, mintha követték volna a partvonalat. És néztem, és kérdeztem ott a hozzáértőket, hogy ezt miért így csinálták. És mondták, hogy hát mert arra megy a tengeráramlás, és olyan a szél, hogy arra fele lehet menni. Ha itt próbált volna megmenni a hajó, akkor szembe jött volna az áramlás, és szélcsend lett volna, sose jutott volna el Afrika csücskéig. Nem értem a hajó útját a tengeren. De azért van oka, hogy miért úgy megy a hajó. Hogyha fölnézek, és nézem, hogy hogy repülnek a madarak, aki már látott sast, meg így megnézte ezeket a ragadozó madarakat, akik nagyon szeretnek a szélszárnyán magasra menni, hogy lássanak, lássák a prédát, az láthatja, hogy néha így, szinte így áll a levegőbe, nem is szinte, hanem konkrétan áll a levegőbe, aztán egy elindul egyszer csak erre, vagy akkor egy repked körbe. Itt a fészke, oda akar elmenni. Akkor miért itt repked? Azért ott repked, mert ott van a fölszálló légáramlat, ő azt szépen meglógja, jó magasra elmegy, és a szelek, amerre mennek, ő ahhoz igazodva jut el majd a céljához. Lehet, hogy ide akar menni, és arra indul. Mert két pont között a legrövidebb út az, amelyiken oda el lehet jutni. Mert mehetnék én arra, merre én szeretnék, ha arra nem lehet oda jutni. Sokszor igaz ez a kapcsolatainkra is. Úgy elképzeljük, hogy milyen egy keresztény házasság, milyen egy keresztény lány, elképzelj egy keresztény fiú. Milyen egy keresztény hívő fiú, elképzelj egy keresztény lány. Mindnyájunkban vannak ilyen ősképek, vagy akár sztereotípiáknak is mondhatom, hogy milyennek kellene egy keresztény embernek. És akkor az majd egy jó házasság, egy jó párkapcsolat lesz, vagy akár egy lelkész elképzelhető, hogy milyen egy jó presbiter, és ezek úgy mind benne vannak a fejünkben. Elképzeljük, és a valóság kivétel nélkül mást produkál. Mást produkál. Arra kell indulnom, hogy arra eljussak. Mert nem értem, miképp röpül a sas az égen. A harmadik a kígyó a sziklán. Amikor a sziklák között próbál menni a kígyó, ugye hát ilyen nagy sziklákat magunk elé képzelünk, hát nem az van, hogy így elindul, és akkor erre van az aszfaltozott járda, vagy kikövezett térköves járda, hanem úgy van, hogy akkor erről a szikláról oda nem tudok átjutni, mert itt van egy ilyen nagy mélység, én meg kicsi kígyó vagyok, és akkor nekem erre kell menni először erre, aztán majd arra, alkalmazkodni a tényekhez, az adottságokhoz, azokhoz a dolgokhoz, amik körülveszik a kis kígyót, ami a mi kis életünket körülveszi. Számomra erről szól ez az ige, engem Isten ebben az igében erre bíztat, hogy merjek nyitott szemmel járni, merjem komolyan venni azt, ami engem körülvesz, merjem komolyan venni a tapasztalatokat, a tanácsokat, a saját fájdalmaimat, hogyha valamit elképzeltem, és valahogy a világ nem akar hozzá igazodni, akkor merjek változtatni. Merjek változtatni a hajóm útján, a repülésemen, az útkeresésemen. Isten nem elveket akar látni, két lábon járkálni ezen a földön, hanem embereket, akik akárcsak ő, teremtő erővel képesek változtatni, és képesek alkalmazkodni. Hát nem ebbe az igébe van megírva, de nagyon kedves számomra az a történet, amikor az első emberpárt Isten kiűzi a paradicsomból, és aztán az első dolga a kiűzés után, hogy csinál nekik ruhát, hogy ne fázzanak. Tehát nem azt mondja, hogy elrontottátok, mehettek, csináltok, amit akartok, hanem elrontották, nem így terveztem, alkalmazkodok ehhez a helyzethez, én, Isten, alkalmazkodom ehhez a helyzethez, amit az emberek csináltak, és körülveszem őket a szeretetemmel, akkor ebben a helyzetben. Hát a párkapcsolatainkra nézve, tanuljuk ezt meg, hogy akivel összehoz az élet, vagy akivel összehoz engem Isten, vagy akiről el kell döntenem, hogy össze akar-e vele hozni az Isten, az egy igazi ember, igazi múlttal, igazi családdal, igazi tapasztalattal, és ebből nincsen kettő egyforma. Biztasson minket az ige, hogy ezt nem lehet megérteni. Erre nem lehet szabályokat állítani. Ezt szeretettel, nyitottsággal, Istenfélelemmel kell megjárni ezt az utat, tudva, hogy hova akarok eljutni, hogy milyen élő, tápláló, szeretetteljes kapcsolatba szeretnék kerülni egy emberrel, milyen tápláló, élő és szeretetteljes társa akarok valakinek lenni, és keressem meg erre a helyre az utat, és ha kell, induljak arra, legyek bátor, oda lehet érni. Vannak felfoghatatlan csodák számomra, amelyeket semmiképpen nem tudok megérteni. Miképp repül a sas az égen, merre megy a kígyó a sziklán, hol jár a hajó a tengeren, és hogyan jár együtt a férfi és a nő. Ezekkel a gondolatokkal átadom a szót a feleségemnek. A feleségem olyan előadást fog most tartani, ami abban fog nekünk segíteni, hogy megértsük, hogy milyen lépcsőkön keresztül juthatunk el a zavarodottságtól a kegyelmes Istenhez, és útközben hogyan készülhetünk fel arra, hogy a mi életünk alkalmas legyen valaki befogadására, és hogy valaki ránk találhasson.
Először is három kérdést szeretnék föltenni. Mindenki csak magába válaszoljon a kérdésekre. Jó, egy picit szünetet hagyok, és akkor ott belül lehet a válaszokat meg hát szülni magunkban. Az első kérdés az, hogy azt kérdezem mindenkitől, hogy tudjátok-e, hogy kik vagytok ti, vagy konkrétan így is kérdezhetem, hogy hogyan válaszolnál arra a kérdésre, hogy ki vagy te? A következő kérdésem az ugyanebből fakad, de egy kicsit tovább lép. Ismered-e magad igazán? És a harmadik kérdésem pedig az, hogy szereted-e magad úgy, amilyennek téged az Isten kigondolt? Ezekre való válasz, ezekre a kérdésekre való válasz alapvetően fontos ahhoz, hogy a kapcsolatainkban tudjunk élni. Mert különben, ha ezekre a kérdésekre nem tudunk válaszokat találni, akkor nagyon sok mindent el fogunk rontani a kapcsolatainkban, és nagyon sok minden kérdés halmozódik fel, sőt, rengeteg elrontás, rengeteg csalódás, rengeteg fájdalom, rengeteg sértődés, bántás, amiből sokkal nehezebb kijönni. Ezért azt gondolom, hogy a párkapcsolatnak, ahhoz, hogy valaki megtalálja a társát, és abban a társban felismerje a neki adott isteni ajándékot, ahhoz elsősorban önmagával kell tisztában lennie. Ha önmagával valaki tisztában van, akkor sokkal könnyebben fogja megtalálni azt, akit Isten neki szerez, sokkal könnyebben fog rácsodálkozni arra a valakire, hogy igen, Isten még azt is tudta, hogy ennek a másiknak ez vagy az a tulajdonsága kell legyen, mert belőlem az hiányzik, vagy bennem éppen az van meg, ami belőle hiányzik. Tehát, hogy Istennek erre jó terve van. De ehhez nekem tudnom kell, nem csak elképzelni kell magamnak valamilyennek, nem csak azt kell tudnom magamról, amit annak idején a szüleim mondogattak rólam, vagy a barátaim, vagy a munkatársaim, hanem nekem magamnak is tudnom kell, hogy ki vagyok én. Természetesen lehet erre válaszolni egy névvel is, de ha most megkérdeznék mindenkit arról, hogy hogyan is kapta a nevét, és szereti-e a nevét, és mit jelent a neve, akkor azt gondolom, hogy erre is nagyon különböző válaszokat adnánk. Mert egyrészt van egy vezetéknevünk, és van egy keresztnevünk. A vezetéknevünket nagyon régóta hordozzák sokan, akiktől mi azt kaptuk. Lehetünk rá büszkék, vagy éppen azt mondjuk, hogy szeretnénk inkább elfelejteni, akár azt a sorsot, akár azt az életutat, amit azzal a névvel élők, azzal a vezeték névvel élők élnek. Aztán valamiért kaptuk a keresztnevünket. A keresztnevünk is jelent valamit. Ígéretet, lehetőséget, felelősséget, vagy éppen ki nem állhatjuk a keresztnevünket, és azt gondoljuk, hogy igazán valami mást is kitalálhattak volna a szüleink, mint a nagynénink, a keresztanyukánk, vagy a barátnőjük, vagy a tévésorozatnak a nevét. Pedig a nevünk egy nagyon fontos jellemzőnk, azzal mutatkozunk be, amikor valahova elmegyünk, amikor egy idegen emberrel találkozunk, és az a név fog előttünk járni, akik még nem ismernek bennünket, a nevünket hallják. De messze nem csak a nevünk vagyunk, hanem egy egész hatalmas történet az, akik vagyunk. Egy hatalmas történet az, amiben bele születünk. Előttünk is jártak sokan, a mi életünknek egy szakaszában együtt járunk sokakkal, és valószínűleg utánunk is fognak még jönni nemzedékek. Ebbe a történetbe, a hatalmas történet menetbe, folyamatba állunk be, és teljesítjük be azt, amit Isten velünk tervezett ebbe a világba. Ezért nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy kik vagyunk. Nagyon fontos, hogy tudjuk, hogy milyen talentumaink, milyen értékeink, milyen kincseink vannak. Mi az, amit éppen csak mi tehetünk meg, ami ránk van bízva, ami miatt nekünk meg kellett születni ebbe a világba. Ami miatt Isten éppen bennünket választott ki abba a családba, ebbe a történeti folyamatba, amiben beleszületünk, éppen férfinak vagy nőnek, éppen valahanyadiknak egy családi sorrendben. Mert Istennek terve van, nem csak úgy születik senki, hanem Isten tervezte, akarta és ajándékozta az életünket. Ezért lehet megismernünk is. Nem egy nulláról való felfedezés, hanem az Isten szándékának a felfedezése az, ami az életünknek megmutathatja, hogy kik is vagyunk igazán. És miután Calvintól tanuljuk, vagy Calvinnal együtt tanuljuk reformátusságunkat, ő azt mondta, hogy az Istenismeret és az önismeret a két legfontosabb pillére az életünknek. Tehát fontos, hogy megismerjük magunkat. És a harmadik is nagyon fontos, hogy megszeressük. Megszeressük azt az életet, amit nekünk Isten ajándékozott. Megszeressük a sorsunkat. Megszeressük azt, akik vagyunk, amilyenek vagyunk. Ne küszködjünk állandóan vele. Ne szidjuk magunkat, vagy a szüleinket, hogy erre nem neveltek, vagy ilyen tulajdonság a mi családunkban nem fordult elő. Ne a hiányainkat keressük, ne amiatt legyünk csalódottak, hanem azt szeressük meg, akik, amik vagyunk. Mert Isten így szeret bennünket. Pontosan így, ilyennek. Mert ő pontosan így találta ki, hogy mi milyenek legyünk. Ezért ez a három kérdés és a három kérdése való válasz egy nagyon fontos, úgy is mondhatnám, hogy életfordító válasz sorozattá lehet. De hogy rátérjek arra is, amivel itt Attila felvezetett engem, hoztunk egy ilyen lépcsősorozatot, amely az önismeretnek a különböző fázisait fogja megmutatni, tulajdonképpen azt egy kicsit felépítve, amiről eddig beszéltem. Mikor kezdődik az ember életében az önismeret? Mikor kezdi valaki magát megismerni? Csak úgy bárki válaszolhat. Mikor van ez a korosztály? Kisgyermekkor. Élet? Hány éves kortól? 3. Jó? Más mit gondol? Alapvetően az ember azokat a kérdéseket, hogy ki vagyok én, tinédzserkorban teszi fel. 3 éves korban a világra kérdez rá, ki, mi, miért úgy működik, amelyen belül lehet, hogy ő is szerepel, de valójában ő még a környezetének a függvénye. Ezek a kérdések a 10 éves korban kezdődnek el, úgy mérehatóan. Elkezdi az ember megkérdőjelezni, hogy az vagyok-e, aminek az édesanyám, az édesapám gondol, vagy a barátnőm, vagy a barátom, vagy az edzőm, vagy a tanárom. Az vagyok-e, vagy valaki más? 18 évig tanultottam a Kecskeméti Református Gimnáziumban, és ott nagyon sokszor föltették ezeket a kérdéseket a fiatalok, és nagyon sokszor vitába szálltak velem a válaszokat illetően, és hallgatták az én érveimet. Aztán Mentem a következő szünetben a folyosón, és valahonnan hallottam annak a fiatalnak a hangját, aki előtte az órán vitatkozott velem, és megdöbbenve hallgattam a saját érveimet, amelyel ő pont az ellenkezőjét bizonyította valakinek, mint amit nekem ott az órán belül próbált magyarázni. És akkor megértettem azt, hogy igen, mert ő keresi, hogy kicsoda ő. És ezért, mert keresi, hogy kicsoda ő, ki kell próbálnia a megfelelő érveket. Ki kell próbálnia ezt is, hogy megáll-e, vagy azt is, akár pont az ellenkezőjét is, mert majd neki el kell döntenie, hogy melyik az igazi. Melyik a valódi, amire tényleg rá lehet egy hivatást, egy családot építeni. Amire egy életút jól ráépíthető. Mert ha ezt a kérdést, hogy ki vagyok én, 40 évesen teszi fel az ember, és egy teljesen más választ kap, mint amit addig a környezete adott neki, abból óriási problémák fognak születni. Mert 40 évesen, amikor az ember már egy hivatásban benne van, és egy családban is alapvetően egy család fenntartó szerepben, vagy egy családanya szerepben van, akkor már nagyon nehéz ezeket a kérdéseket föltenni. És akkor már, ha ezeket a kérdéseket fölteszi, és másmilyen választ talál, mint amit eddig a környezetétől elfogadott, akkor ott akár minden is felborulhat. Tehát ezért azt gondolom, hogy minden korosztálynak vannak életfeladatai, amelyeket akkor kell megkérdezni. És én azt gondolom, hogy Isten ezt eleve beépítette a mi életünkbe. Mert a tinédzser korba, a tizenéveseknek Isten eleve beépítette ezeket a kérdéseket. Ezt minden tizenéves fölteszi. Automatikusan, nem azért, mert valaki tanítja nekik, nem azért, mert valaki azt mondja, hogy 12 éves korodtól te majd ezt kérdezd, vagy ezt fogod kérdezni, hanem azért, mert ez automatikusan ott van a mi lelki növekedésünk részeként. És ez a lehetőségünk, hogy önálló emberré váljunk, hogy rátaláljunk arra, hogy kik vagyunk igazán. De erre a kérdésre ebben az életkorban még nem lehet válaszolni. Ezért mondjuk, hogy ez a kor a zavarodottságnak az időszaka. Ahogyan próbáltam érzékeltetni, hogy az érvek, és ugyanannak az ellenkezője is igaz lehet, akár 10 percen, fél órán, egy napon belül. Zavarodottság. Még minden bizonytalan. Még nem tudom, hogy mi az igazság, hogy mi a válasz a kérdéseimre. Zavarodott vagyok, tehát keresgélek, próbálkozom. Minél többeket megkérdezek, minél több helyzetet kipróbálok. Van, aki azt is mondja, hogy ebben az időszakban olyan könnyen hazudnak a fiatalok. Én azt mondom, nem. Nem hazudnak, hanem keresnek. Keresnek, és ezért ki kell próbálniuk a válaszokat. És ezért a válaszok lehetnek ellentmondásosak is. Nekünk kell egyértelműnek lenni. Akik már megtaláltuk, akik túl vagyunk ezen a zavarodott korszakon, hogy vissza tudjanak térni a válaszokhoz. Hogy egyszer majd rátaláljanak az igazi válaszra, de ahhoz nekik azt körbe kell járni. Nem tekintély elven elfogadva, hanem úgy, mint akik azt megharcolták. És ezért nagyon fontos, hogy a zavarodottságból el kell jutniuk a következő korszakba, és ez bizony egy-két évben mindenképpen beletelik, ami a felfedezésnek az időszaka. Amikor ezekből a próbálkozásokból kiderül a számukra, hogy bizonyos élethelyzetben én például visszahúzódom. Bizonyos helyzetben feszült leszek. Bizonyos mondatokra megharagszom. Bizonyos emberek örömre derítenek. Kiderülnek tulajdonságaim. Rácsodálkozom arra, hogy egy adott helyzetben egy adott emberre így vagy úgy reagálok. Megismerem magam. Elkezdem felfedezni, hogy ki vagyok én. És ez a felfedezés a szülőknek a része is. Mert a szülők feladata is az, hogy segítsenek a gyermeküknek, és majd az unokájuknak is felfedezni és megerősíteni önmagukat. Hogy azok legyenek, akiknek születtek. akiknek rendeltetek, akiknek őket az Isten eltervezte. Nem kívülről gyömöszöljük bele valakibe, hogy te ilyen vagy, hanem az belülről növekszik kifelé, felfedezések útján. És akkor, ha felfedeztem, akkor jön a harmadik szakasza ennek az önismeretnek, és ez megint újabb egy-két évbe beletelik, és ez lesz a meghódítás. Amikor felfedeztem magamban azt, hogy én ilyen vagy olyan ember vagyok, és én ezt értékesnek tartom, hogy én azt az értéket valóságosan felépítsem és megőrizzem, azaz meghódítsam, mint egy várat, mint egy különleges értéket. Mert akkor jutok el annak a biztos gyakorlására. Tehát, ha én azt gondolom magamról, hogy én türelmes ember vagyok, mert ez az én alaptermészetem, akkor jó, hogyha ezt a türelmet folyamatos gyakorlással valóságosan megélem az én emberi kapcsolataimban. Úgy is mondhatnám, kipróbálom magam, és meghódítom a türelemnek a várát, mert én ezt egy értéknek tartom, és én szeretnék türelmes ember lenni. Ahogy mondtam, ez körülbelül legalább 2 éves, hogyha elkezdjük mondjuk 12-13 éves korban, akkor ez 19-18-19 éves korra elvileg a meghódítás idejébe jut el, hogy valaki felfedezze önmagát. És tulajdonképpen azt lehetne mondani, hogy elég lenne ebben az időszakban eljutni a párkapcsolatokhoz. Mert ekkor jutok el arra a lehetőségre, hogy önmagamon kívül egy másik emberre is figyelni tudjak. Mert addig magammal foglalkozom, és addig az én párkapcsolataim csak rólam fognak szólni, mert még nem tudok a másikkal foglalkozni. Még önmagamat keresem. Még én sem vagyok kialakulva. Ezért még nem tudom adni sem magam. Rendkívül bizonytalan vagyok. A másik is valószínűleg hasonló korban van, tehát ő is rendkívül bizonytalan. Próbáljuk egymást erősítgetni, de valójában mind a két ember önmagára figyel. Akkor, hogyha valaki a zavarodottság időszakában párkapcsolatra lép, párkapcsolatot keres és talál, mert hiszen lehet, akkor óriási veszélye van ennek a párkapcsolatnak. Ez a párkapcsolat ugyanis könnyen függőséggé alakulhat. Olyan párkapcsolattá, amelyben ez a másik ember függni kezd tőlem, mert hiszen én erősítettem meg őt abban, hogy ilyen vagy olyan. És éppen ezért ezek a függő viszonyok sokkal jobban összekötnek bennünket, mintha szabadon döntöttünk volna. Tehát nem egy szabad emberi kapcsolatról van szó, hanem egy függő viszonyról van szó. Ezért is, hogyha valaki ebből kilép, óriási a sértődés és a csalódás. És egy-egy fiatal, aki ebben a korai párkapcsolatban így elementárisan valakihez hozzá akar tartozni, és ez a kapcsolat megszűnik, akkor önmaga értékét is lenullázódva érzi. És azt gondolja, hogy vége van a világnak. Nincs értelme az életemnek, mert a függő viszony megszűnt. Nagyon sok 10 éves kori öngyilkosság hátterében egy ilyen függő kapcsolat áll, ami ilyen vagy olyan ok miatt megszűnt. És ez a fiatal, miután önmagáról még nem tudja, hogy kicsoda ő, ezért csak ettől a kapcsolattól várja az ő igazi értékét. És ha ez megszűnik, akkor úgy érzi, hogy az önmaga értéke is megszűnik. Nagyon veszélyes helyzet. Jobb, ha ebben az életkorban még nem keres párkapcsolatot az ember, hanem csapatban van együtt. Közösségben. Több fiú, több lány. És ebben a közösségben beszélgetnek, barátkoznak, kirándulnak, beszélgetnek itt a templomban, a konfirmációs csoportban, az ifi közösségben. Keresik egymás társaságát, és kölcsönösen megismerik egymást, anélkül, hogy párkapcsolatot kezdeményeznének. Hol is kezdődik egy párkapcsolat? Mivel indul? Kérek példákat. Mikortól jár együtt egy fiú meg egy lány? Ha megfogják egymás kezét? Vagy ha megcsókolták egymást? Ha együtt mennek moziba? Honnan indul egy párkapcsolat? Nagyon különböző lehet a szülői, a családi elvárás és gondolkodás ezzel kapcsolatban, hogy vajon honnan is indul, mit fogadnak el a szülők, mit tartanak lehetségesnek, és mi az, ami kizárt. Vannak nagyon komoly családok, ahol a kezet megfogni sem szabad. És vannak olyan családok, akik azonnal összeköltözésről beszélnek. Sajnos keresztény körökben is rendkívül széles ebben a nyitottsága egy-egy családnak. Én azt gondolom, hogy bizony a készfogással elindul egy párkapcsolat. Ugyanis onnantól kezdve mindenki számára nyilvánvalóvá válik, hogy én megfogtam a másik ember kezét. És ha egy fiú sorra 5 lánynak már egy év alatt megfogta a kezét, akkor egy 6. lánynak már ezt meg kell gondolnia, hogy beáll ebbe a sorba, vagy nem áll be ebbe a sorba. De ez, ismét mondom, a zavarodottság időszaka. Sokkal jobb lenne, hogyha nem indulnának el, még készfogással sem ezek a kapcsolatok, hanem lennének beszélgetések, figyelem, és az önismeret gyarapodása. Nagyon veszélyes. A következő időszakban, néhány évvel később, már a felfedezés időszakában lehetőség van arra, hogy miután jobban ismerem magam, ezért szerződöm a másikkal. Egyfajta szerződésre lépek vele. Tudom, te mit akarsz, mire vágysz, én is tudom, mit akarok, mire vágyok. Megadjuk egymásnak, amire úgy gondoljuk, hogy szükségünk van. Addig megyünk, amíg megegyeztünk. És tiszteletben tartjuk ezt a megegyezést. És ha ez valóban működik, akkor ez a szerződés gyakorlatilag mind a kettőnket megtart egy párkapcsolatban, és ha valamelyikünk túllépi, akkor onnantól kezdve egyértelmű, hogy megszakad a kapcsolat is. Van, aki ezt a szerződéses formát úgy köti meg, hogy mi csak barátok vagyunk. Nincs párkapcsolat. Mi barátkozunk. És akkor van a probléma, amikor ebből a fiú-lány barátságból az egyik emberben egyszer csak valami más érzés kezd születni. És ebben a szerződéses viszonyban azt gondolja, hogy hát majd csak a másik is észreveszi, hogy ez már nem csak barátság, hanem, és nagyon nagy baj van, hogyha ezt nem tisztázzák le. Mert az a valaki, akiben megszületett a párkapcsolat, vagy a szerelemnek az igénye, vagy akár maga az érzés, az onnantól kezdve nem tud úgy nézni a másikra, hogy ő csak a barátom. Hanem folyamatosan azzal a reménységgel fog ránézni, hogy majd csak megébred a másikban az az érzés. Tehát veszélyben van a barátság, de ezzel a párkapcsolat is. Mert az, aki elkezd álmodozni, az túllépte a szerződéses határokat, azon túl, hogy egyébként nem tisztázta a másikkal. Tehát ilyenkor tisztázni kell, hogy itt valami határátlépés történik, vagy történt. Ha továbbra is azt gondolják, hogy a szerződés a barátságra vonatkozik, és ha ezt túlléptük, akkor innentől kezdve ez megszűnik, akkor rendben van. Vagy rájönnek arra, hogy itt már nem csak barátságról van szó, hanem valami másról, és akkor elkezdenek erről gondolkozni, vagy tovább lépnek a következő lépésre. De ehhez az a jó, ha mindenki tisztában van magával. És nem azért lép párkapcsolatra a másikkal, mert már mi 4 éve barátok vagyunk, ami ugyan nagyon jó alap egyébként egy párkapcsolathoz, de nem az egyetlen. Tehát ezért nagyon lényeges, hogy aki az önismeretben előbbre jutott, és eljutott a meghódításig, az önmaga, az önismeret meghódításáról beszélek, annak van lehetősége arra, hogy egy olyan párkapcsolatra lépjen, amelyet úgy nevezhetünk, hogy szövetség. Szövetség akár egy életre. Nem addig, amíg jól esik, nem addig, amíg a másikkal együtt így megbeszéljük, hogy ez vagy az történik, hanem elkötelezem magam egy életre a másikkal. Ilyen párkapcsolatra csak akkor érdemes vállalkozni, hogyha már jól ismerem magam nem csak a jó tulajdonságait, hanem a gyengeségeimet, a hiányosságaimat, a fájdalmaimat, a szégyeneimet, ha ismerem teljesen önmagamat. Akkor tudok igazán szövetségre lépni a másikkal. A szövetséges kapcsolat ugyanis arra való, hogy én arra kötök szövetséget a házasságban, hogy én a másikat szeretném boldoggá tenni. Ha ez a szövetség két egyenrangú ember között jön létre, akkor mind a kettő a másikat akarja boldoggá tenni. Amíg csak arról van szó, hogy én akarok boldog lenni, addig a párkapcsolatnak nincs itt az ideje. Addig még önmagamat sem szeretem igazán, a másiktól várom, hogy majd engem szeressen. És ez nem fog működni, mert a másik is kellene, hogy önmagát szeresse, és én is önmagamat kell, hogy elfogadjam. A szövetség akkor születik meg, ha két érett ember talál egymásra. Akkor, amikor jegyes oktatásra jönnek hozzám fiatalok, akkor nagyon mélyen és nagyon komolyan bele szoktam kérdezni a párkapcsolatukba. Pontosan azért, mert azt gondolom, hogyha jól ismerik magukat, akkor ezekre a kérdésekre már ők megtalálták a választ. Ha pedig nem tudnak válaszolni ezekre a kérdésekre, akkor itt az ideje, hogy szembesüljenek vele. Mert ha már házasságra léptek, és már megszületett 1, 2, akár 3 gyermek, és akkor teszik föl egymásnak ezeket a kérdéseket, akkor már nagyon nagy veszélyben vannak. Lehet, hogy túl tudnak jutni rajta, és lehet, hogy együtt is tudnak lépni egy-egy lépcsőfokot, hiszen minden lehetséges. De nagyon nagy veszélyben van a párkapcsolat, ha így egymásra utalva akarják azt felépíteni. És ehhez kötném még azt, hogy nem pusztán két emberről van szó. Eddig az önálló ember kialakulásáról, a kapcsolati alakulásról beszéltem, de szeretném, hogyha a párkapcsolattal kapcsolatban egy kicsit fölfelé is néznénk. Tehát ez a bizonyos szövetség, ez akkor lesz teljessé, ha sátrat építünk fölé. Ebben a sátorépítésben az az egyértelmű, hogy mind a két embernek meg kell, hogy legyen a kapcsolata Istennel önállóan. Önálló Isten kapcsolat, önálló Isten kapcsolattal, hogy ez a bizonyos szövetség is jól működjön. Sajnos nagyon sok olyan párkapcsolat van, ahol az egyik embernek komoly hite van, komoly Isten kapcsolata, napi igeolvasása, üzenete, vezetése az Istentől. Belép a párkapcsolatba, de a másik azt gondolja, hogy elég ez a bizonyos párkapcsolat. Tudjátok, hogy az ilyen sátor az milyen? Milyen? Tessék? Hát, ezt napozásra szokták használni, ugye, hogy a nap elől ilyen árnyékoló sátor. Arra jó? Arra jó? Arra jó? De védelmet nem jelent. Tehát a párkapcsolatban az az igazi, ha az az Istentől jön, és az Istennel való kapcsolatban érik igazán sátorrá. Ezért nagyon lényeges, hogy az Isten kapcsolatom hogyan alakul. Hogyan ismertem meg Istent? Kicsoda nekem Isten? A zavarodottság időszakában nagyon sokszor Az ember úgy tapasztalja meg Istent, hogy Isten egy büntető Isten, sors Isten, rám mért valamit. Nagyon sokan meg is maradnak ebben az Isten ismeretben. És azt gondolják, hogy hát Isten ilyen, megbüntetett engem, mert én ezt vagy azt tettem. Isten ilyen büntető, ítélő Isten. És azt gondolják, hogy hát ilyen a sorsom. Ilyen sorssal, ilyen tehetségekkel, vagy tehetségtelenségekkel, ilyen szörnyű családi állapottal, ilyen rettenetes környezettel, ilyen borzalmakkal, csapásokkal borított el engem. Sors Isten, nincs velem mit tenni. Nem is érdemes megismerni sem. Legfeljebb gyorsan letudni még, ilyen horoszkópok, meg egyéb formájában, hogy na vajon akkor mit is rendelt nekem. És sajnos nagyon sokan nem is tudnak Istenről többet. Nem ismerik meg őt személyes Istenként. Nem is akarják fölfedezni. Hanem azt gondolják, hogy Isten ilyen. Ő ott van fönn az égben, itt meg én lenn, ki vagyok szolgáltatva neki, azt csinál velem, amit akar. Teljesen mindegy, hogy én mit gondolok, vagy mit kérek. Fölösleges hozzáfordulni. Úgyis csak büntet. Azt gondolom, hogy ez csak a zavarodott állapotra kellene, vagy szabadna, hogy jellemző legyen. Aki érett ember, aki felnőtt ember, annak az Isten ismerete ennél tovább kell, hogy vezessen. Mert a sors Isten nem az az Isten, akiről a Biblia beszél. A sors Isten valami egészen más. És lehet tovább lépni az Isten ismeretben. Azt is gondolom, hogy nagyon sokan vannak, akik megszólítják Istent. Próbálkoznak vele. Nem csak sors Istenként, hanem egy kicsit próbálkoznak kérni. Ugye Jézus mondja ezt, kérjetek és adatik néktek. Hát úgy gondolják, hogy jó, hát akkor imádkozom Istenhez. Ők eljutnak már ebbe az adok, hogy adj egy ilyen alkú Isten pozícióba. És azt gondolják, hogy Isten értékeli azt, hogy én most ezt jót csináltam, tehát számíthatok arra, hogy ő most majd megáld. Én most segítettem a tesómnak, vagy én most behordtam a fát, vagy én most ezt és ezt csináltam, vagy megbocsátottam az ellenségemnek. Tehát valami jót csináltam, amit Isten is kell, hogy ugye strigulázzon, kell, hogy az értékem ott növekedjen előtte, tehát, hogyha az értékem növekszik Isten előtt, akkor majd ő is válaszol az én imádságaimra, tehát amit kérek, azt megadja. Nagyon sokan gondolják ezt az imádságról. Bedobom az imádságot, kijön a kóla. Kérek Istentől, ő megadja. Hát így van leírva, nem? Kérjetek, és adatik nektek. Hát ilyen szimpla ügy. Isten arra való, hogy a kéréseinket teljesítse. Azért van. Azért ül ott a mennyekben, átlát mindent, és megadja, amit én kérek. Egy kicsit gondoljunk bele ebbe a helyzetbe. Nem méltatlan ez? Hát kicsoda az Úr? Én? Én mondom meg, hogy ő mit adjon nekem? Én fogom megmondani, hogy mi a jó és mi a rossz? Akkor már beléptem az Isten helyére. Nagyon veszélyes az ilyen Isten kapcsolat. Nagyon sokakat ismerek, akik itt abba is hagyják. És azt mondják, Isten nem válaszolt az imádságaimra. Azt kértem tőle, hogy nem adta meg, már 10 éve imádkoztam érte, nem adta meg. Akkor nekem ez az Isten nem kell. Nekem ilyen Istenre nincs szükségem. És megszakad az Isten kapcsolat. Azt gondolom, hogy innen szabad tovább lépni. Isten igéje ugyanis, egy egészen másfajta Istenről beszél. Nem sors Istenről, és nem alkú Istenről, akit én irányítok, hanem olyan Istenről, aki kegyelmes Isten. És ez a legfontosabb tulajdonsága. Így mutatja meg magát nekünk. Kegyelmes Isten. Aki egy személyben és 7 milliárdban tud egyszerre gondolkodni. Én sohasem tudnék. Én mindig egy kicsit magam körül forgok, hiszen ez az egyetlen lehetőségem. Egy kicsit tudok a másik helyébe is behelyezkedni, egy kicsit értem is, egy kicsit keresem és próbálom fölfedezni, de valójában nem tudom, hogy mi neki a jó. De Isten tudja. Ő tud 7 milliárdban és egyben egyszerre gondolkodni. És kegyelemmel gondolkodik felőlünk. Alapvetően kegyelmes Isten. Az, amit itt Attila az elején mondott, hogy ez az Isten, ez alapvetően úgy irányítja, úgy vezeti a sorsunkat, hogy még amikor ki kell menni az Éden kertjéből, még akkor is gondoskodik ruháról. Ez a kegyelmes Isten folyamatosan megmutatja magát az életünkben. Újabb és újabb kegyelmi lépésekkel. De ehhez nekünk bizalommal kell felé fordulnunk. Teljes bizalommal. Hinni, hogy ő valóban jó, és jót akar nekünk. Mindennel jót akar, amit megenged, és amit megcselekszik velünk. Ezt néha nehéz elhinni. Néha az ember úgy gondolja, hogy mégiscsak én tudom jobban, hogy mi a jó nekem. Én már olyan jól kitaláltam. És nehéz átállni arra, hogy Isten mást gondol. És mást jelent az ő kegyelme, mint amit én elterveztem. Jó néhány ilyen harc van leírva a Bibliában. Amikor valaki az Isten akaratával szembesül, és először nem hiszi, hogy az kegyelem. Először nem látja, hogy az kegyelem. Így van ezzel Ruth vagy Naomi, hogy bármelyikük felől is nézhetem a történetet. Egy gyönyörű pár kapcsolati vagy pár keresési történet. Akkor, amikor Ruthnak meghal a férje, akkor nem gondolom, hogy ő azt gondolja, hogy kegyelmes az Isten. De akkor, amikor rátalál Boázra, amikor Boáz rátalál Ruthra, akkor megérthetik az élet addigi összes történését. Ami annyira fontos történés, hogy még Jézus Krisztusnak a nemzetség táblázatába is bekerült. Vagy ugyanígy, Izsák, ott van 40 évesen, párkapcsolat nélkül. Egyáltalán nem gondolja azt Istenről, hogy kegyelmes. Már kicsi korában, amikor az apja fölvitte a Mória hegyére, már akkor meggyőződhetett róla, hogy az Isten, az kegyetlen Isten. Az fölvitetett engem az apámmal a Mória hegyére. Nem várhatok tőle semmit. És Izsák ott van, magára maradva, nem is tud, és talán nem is akar párkapcsolati lépésekben semmit sem tenni. És akkor Isten elhozza neki Rebekát. És Rebekában rácsodálkozik arra, akit Isten neki kegyelemből rendelt, ajándékozott. És így tovább. Mehetünk akárhány bibliai szereplőre, ha hajlandóak voltak felfedezni Istenben a kegyelmes Istennek a képét, a kegyelmes Istennek az akaratát, hogy Isten jó és jót akar, akkor egyértelműen tudtak ráállni arra az útra, amelyet Isten eléjük adott, lépésről lépésre. És ez a kegyelmes Isten azt ígéri, rögtön a Biblia elején azt mondja, nem jó az embernek egyedül lenni. Ő tud arról, hogy nekünk pocsék dolog egyedül lenni. Tud erről, mert így teremtett bennünket. És mit ígér? Szerzek neki segítőtársat, hozzá illőt. Így mondja, szerzek neki. Nem azt mondja, hogy szerez magadnak. Egyedül vagy, szerez magadnak segítőtársat. Nem ezt mondja. Hanem azt, hogy szerzek neki ő. Ő tervezi meg. Ha elmondanánk most Attilával, hogy mennyi mindenben különbözünk egymástól, ami miatt egészen biztos, hogy nem találtunk volna egymásra, és egyértelmű lett volna a számunkra, hogy én egy ilyen emberrel nem tudok mit kezdeni. De akkor, amikor rácsodálkoztunk arra, hogy pontosan Isten azért adta a másiknak a másságát, hogy megajándékozzon bennünket azzal, ami nekünk hiányzik, és hogy pontosan azért adta, mert így tehetjük egymást boldoggá, akkor rácsodálkoztunk és megdöbbentünk azon, hogy igen, a mi különbözőségeink ajándékok, nem akadályok. Ha az egyik ember ilyen attraktív, cselekvő, folyamatosan, állandóan mindig valamit indító valaki, a másik pedig egy nyugodt, lassú, csendes, akkor mondhatnánk azt, hogy nem illenek egymáshoz. De lehet, hogy Isten éppen azt tervezte, hogy egyik a másiknak valódi segítőtársa legyen. Segítőtársa. Nem csupán boldogító társa. A jó időkre, meg a szép napokra, meg az ünnepekre, meg a fényes és csodálatos alkalmakra, hanem segítőtárs, amikor nehéz, amikor elesem, amikor bűnt követek el, amikor elbukom, amikor minden megkérdőjeleződik, amikor fájdalmak érnek, veszteségek. Segítőtárs. Segítőtársul adta Isten, vagy adja, Isten szerzi, Isten a másikat mellénk. Segítőtárs épp olyan, ami erre szükségünk van. A hozzáillő pedig engem ifjú koromban nagyon megnyugtatott, mert mindig azt gondoltam, hogy a hozzáillő az akkor biztosítja azt, hogy nekem olyan férjem lesz, aki tetszik nekem. Mert hogy a hozzám illő az olyan, aki nekem tetszik. És egyértelmű volt a számomra, hogy ezt Isten is tudja. És a hozzá illőben, az eredeti héber kifejezésben nem a tetszik van benne, nem ez a fajta hozzáillés, amit mi itt szoktunk mondani, egy alacsonyabb, magasabb, mind a kettő szép, vagy mind a kettő szemüveges, mind a kettő barna, vagy nem tudom, tehát bármilyen jellegű hozzáillést fogalmazunk meg, hanem sokkal inkább a hozzáillés abban fogalmazódik meg, hogy az élet bizonyos szakaszain az egyik ember lesz a hordozója, erősítője a másiknak. És egy adott életszakaszban lehet, hogy ez megfordul. És a másik lesz hordozója az egyiknek. A hozzáillő az hosszú távú. Nem egy találkozásban rácsodálkozás csupán, hanem egy élet folyamatban való rácsodálkozás. Hogy Isten még ezt is tudta, hogy 20 év múlva ez és ez lesz. És Isten még ezt is tudta, hogy erre és erre a tulajdonságra ezért volt szükség abban az emberben. Tehát a hozzáillő az egész életünket jelenti. Az egész életünket átfogja. Ezért mutatom így sátor. Sátor, amely védelmet ad, életlehetőséget ad, amelyben Isten tartó rúdja ennek a sátornak, a vele való kapcsolat. És azt gondolom, hogy amíg mind a két ember tud Istenre is figyelni, meg egymásra is figyelni, addig ez a párkapcsolat valóban működőképes. És ha valamelyik elromlik, az Istenre figyelés, vagy a másikra figyelés, akkor ebben a párkapcsolatban lehetnek mindenféle hullámzások, elhajlások, elbizonytalanodhat a sátor, de lehetséges az, hogy újra visszataláljanak, megtalálják azt a biztos pontot, azt a biztos építési lehetőséget, amiért Isten őket egymásnak ajándékozta. Azt gondolom, hogy fontos, hogy az ember az élete folyamán mindig azzal a szakasszal éljen jól, amiben benne van. Mindig azt az életfeladatot teljesítse, ami éppen ott van. se a múltba való visszameredezés nem jó működési elv. Se az állandó álmodozás nem jó. Mert ha a múltba meredezek vissza, akkor valamiért folyamatosan elodázom a mai napnak az alkalmait. Azokat a találkozásokat, azokat a lehetőségeket, azokat a megerősödéseket, azokat a pontokat, amelyeket Isten éppen ma azért hoz elém, mert nekem ma ebből kell tanulnom, vagy ebből kell erőt nyernem, vagy ebből kell áldást kapnom. És ha mindig a múltra meredezek vissza, akkor nem fedezem fel, elszalasztom a ma alkalmait. De ugyanezt történik, ha állandóan csak a holnapról álmodozom. Mi lesz majd, ha? És ebben a mi lesz majd, ha álmodozásban megint kihagyom a mának a lehetőségeit. Álmodozom arról, hogy 10 év múlva nekem mim lesz, meg hogy lesz. De ha ma nem teszem meg érte, akkor nem lesz akkor se semmim, csak az álmaim, vagy csak az álmodozásaim. Ezért fontos, és ezért figyelmeztet újra meg újra a Biblia arra, hogy mindig a jelen, mindig a mai nap, és azt mondja, az idők gonoszok, mert elmúlnak, mert a mai nap nem lesz többet. És nem azon kell siránkoznom, hogy eddig hány mai napot kihagytam, hanem tanulni abból, hogyha így volt, akkor ma álljak oda Isten elé, és mondjam, Uram, szeretnék mindig azzal a nappal élni, amelyben Te lehetőségeket adsz nekem. Akármire, amire Te megnyitod az utat. Ha a tanulásra, ha valakire való rácsodálkozásra, vagy a valakinek való segítségre, vagy arra, hogy magamról, vagy magáról, Istenről megtanuljak valamit. Vagy hogy megtanuljak valamit kezdeni egy veszteséggel. Mert ez egy életre szóló tanulás, hogy mit kezdünk például a veszteségeinkkel, a sikertelenségeinkkel, a kudarcainkkal. Ha ezt magamban megtanulom, és nem eltemetem, akkor amikor majd a párkapcsolatban érnek közösen már minket kudarcok, akkor lesz arra egy megoldásom. Lesz arra egy stratégiám, lesz arra egy lehetőségem, hogy én ezt akkor hogy oldottam meg. Lesz egy bátorításom arra, hogy ott együtt mi azt most meg fogjuk tudni oldani. Nem biztos, hogy úgy, ahogy én akkor megoldottam, de abból bátorságot merítek arra, hogy igenis meg fogjuk tudni oldani. Nem kell rögtön föladni. Nem kell az első csalódásnál kiszaladni a világból. Hanem van lehetőségem arra, hogy igenis szembenézzek vele, és hozzálássak ahhoz, hogy ezzel most kezdjünk valamit. Tehát mindig annak az életszakasznak, annak az életkornak a feladata azzal kezdeni valamit. És abban figyelni magamra, figyelni Isten akaratára, és figyelni az összes többi emberekre. Ha ezt így folyamatosan napról napra éljük. Reggel elkérve a lehetőséget, este elszámolva azzal a nappal az Úristen előtt, akkor tanulhatunk olyan bölcsességet, amely nem csak végigvezet az életünkön, hanem betöltődik az életünk Isten javaival. És valóban rácsodálkozunk arra, hogy akik őt szeretik, azoknak tényleg minden a javára lesz. Nem csak a jók, nem csak az, amit mi elképzeltünk, hogy ez beteljesedjen, és mondjuk azok beteljesedtek, hanem minden. Valóságosan minden. Azt gondolom, hogy az, amit itt most ezekben a lépcsőkben fölvetíthettünk, talán néhány gondolatot, néhány kérdést fölvetett. Most itt befejezzük. Egy gondolattal, amit majd Attila fog mondani, és akkor utána egy imádsággal és áldással fogjuk zárni, és még utána éneklünk egy éneket. Ha.
Láttunk egyszer egy svéd filmet, amiben az egyik szereplő egy törékeny, szép fiatal anyuka volt, egy dúvat férjel, aki kegyetlenül ütötte-verte. megindító jelenetek voltak a filmben, amikor anyuka hazajön autóval, kiszáll az autóból, odafordulna, hogy most becsukja a garázsajtót, és akkor jön be a férje, és néz rá haragosan, sokat sejtetve, hogy nem tudom, 5 perccel hamarabb kellett volna hazaérnie, és akkor csak annyit tud mondani, hogy ne, de igen. Ez az asszony ebből a kapcsolatból nem bírt kilépni. Ez a függés. Aztán nagyon szép volt a filmben, ahogy a közösség segítségével, ahogy ők összezártak körülötte, és segítettek neki kilépni ebből, és aztán a film végére, aki, nem mondok címet, teljesen mindegy, a végére a férj is eljut odáig, hogy belátja, hogy ez milyen következményekkel jár az ő saját életében. Tehát nem mer változtatni, nem mer kilépni. Ez a függés állapota. Internetes oldalak vannak, ahol az emberek így beszélgetnek különböző témákban. A szerződésre egy nagyon jó példát olvastam ott. Olyan oldalt olvastam, ahol olyan emberek osszák meg egymással a gondolataikat, akiket megcsalt a párjuk, vagy akik megcsalták a párjukat. Minden egyes hozzászólásban visszatért, hogy én ezt is megtettem, és azt is, és hogy évekig is próbálkoztam, és tőle nem kaptam semmit, ő pedig nem adta ugyanúgy, én beleadtam sokat, ő nem adott bele annyit, szerződést szegett, kiléptem. Nem bírok kilépni, ha akarok, kilépek, és a harmadik, nem akarok kilépni. Nem akarok kilépni. Egy 5 gyerekes anyuka lánya kérdezte meg tőle, hogy elég kicsit talán hangosan élik otthon az életet, és így megkérdezte a lánya, hogy mama, te sose gondoltál arra, hogy elváljál apától? Akkor azt mondta neki, hogy nem, arra még sose gondoltam, hogy elválok apától. Hogy megölöm, arra már többször is gondoltam. Tehát a függvény érték készletében ott van egy szakadás. Azt az értéket nem tudja fölvenni. Előtte és utána is mindent tud, azt az egyet nem, hogy kilépek. Ez a szövetség. Nem bírok kilépni, ha akarok, kilépek, nem akarok kilépni. Ennyi kis illusztrációt ehhez. De hogy mi magunk oda találjunk a helyünkre, az most egy 20. századi példázatot fogok nektek felolvasni. Nem Jézus írta, nem ő mondta. Lázár Ervin mondta, hogy mesének szánta, de én úgy gondolom, hogy végül is példázat sikeredett belőle. Hallgassuk ezt meg. Abban fog ez nekünk segíteni, hogy megértsük, hogy kik vagyunk. Kik vagyunk, ahhoz úgy találunk oda, ha ez az Istennel való kapcsolatunk szépen kialakul. Nem volt nálam csúnyám gyereke rácpált egresen. Azaz, hogy mit beszélek, 7-7 országban nem akadt nálam csúnyább gyerek. A lábam gacsos volt, a hasam hordóhas, a fejem úritök, az orrom ocsmonda, egyik szemem balra nézett, a másik szemem jobbra nézett, hívtak emiatt kancsalnak, banzsalnak, sandának, banzsának, kancsinak, banzsinak, árokba nézőnek. Tyúk mellem volt, suta voltam, a fülem, mint az elefánté, a szájam harcsaszáj, puklis a karom, a termetem gírbegúrba. Hát ilyen csúnya voltam, vagy tám még ennél is csúnyább. Úgy szégyenkeztem emiatt, mint még senki rácpácegresen, és ford bennem a düh, emésztett a méreg, rágtam magam. Elöntött az epe. Miért vagyok én ilyen csúnya? Kiért? Miért? Mi végre? Ki végre? Két zenész lakott a szomszédomban, rácpácegresen, jobbról rácegresi, balról pácegresi. Rácegresi tudott furujázni, pácegresi nem. Rácegresi azt mondta nekem, csúnya vagy, az igaz, de azért rád is süt a nap. Ha egyszer jó szíved lesz, el is felejted, hogy csúnya vagy. És még meg is szépülsz tőle. De én nem akartam jó lenni. Én szép akartam lenni. Mérgelődtem, acsarkodtam, kardoskodtam, epéskedtem. Na pácegresi meg azt mondta. Olyan ronda vagy, hogy nem lehet rád nézni. Téged elvarázsoltak. Ez a 7 fejű szörny varázsolt el téged, biztos, aki itt lakik csodaországban, azt kellene megölnöd. De hát amikor olyan szépen énekel, mondtam neki. Pácegresi legyintett. Álnok ének az, így csalja törbe az áldozatait. Na hát ez a 7 fejű szörny, vagy 7 fejű sárkánya, vagy 7 fejű boszorka, ott ért hozzánk egész közel. Mert Rácpácegres a 4-szögletű kerek erdő közepén van, és innen csak egy ugrás, ajaktan kutarbani király fazsindejes palotája, s a palota mögött meg rögtön kezdődik csodaország. Hát ott lakott ez a 7 fejű micsoda. És esténként gyönyörűen énekelt.
7 szólamban. Mind a 7 fejével másik szólamban. Hát ő varázsolt el engem. Ő miatta lettem ilyen rút. Na megállj, gondoltam magamban. Elhatároztam, hogy megölöm. Ez az egyetlen lehetőséged, helyeselt Pálce Gresi a zenész, aki annyira nem tudott furujázni, hogy már nem is akart. A furujája egyébként is tömör arany volt, lyuk sem volt rajta. Hát ettől kezdve minden nap edzettem. Hogy le tudjam győzni a hétfejű szörnyet? Hétfőn sárkánytejet ittam, kedden lándzsát szórtam, szerdán karddal hadakoztam, csütörtökön baloskával, pénteken péklapáttal, szombaton szabjával, vasárnap vassal, vérrel, vencsellővel. Meg is erősödtem egyhamar. Egyik éjszaka aztán nekiindultam. Karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel felszerelve. Megöllek, te gonosz szörny! Megöllek, elvarázslóm! Ropogtattam a fogaim között. A talpam alatt ridogáltak a füvek. Én csak mentem, bim-bum, mit nekem füvek? A fejem felett recsegtek, sírdogáltak a fák. Én csak mentem, dim-döm, mit nekem fák? Az ég sóhajtozott, a föld nyöszörgött, de én csak mentem, zitty-zutty, mit nekem ég, mit nekem föld? Hajnaltájt értem csodaországba, még alig-alig pirkadt. De megtaláltam a hétfejűt. Ott aludt egy eukaliptuszfa alatt, és be volt hunyva mind a 14 szeme. Nosza, nekiestem. Sutty! Levágtam az első fejét. Mintha egy húr pattant volna el. Földtől holdig érő. Megzengett a világ. Fölébredt persze, álmélkodva bámult rám 12 szemével. De nem kíméltem, nyisz, levágtam a második fejét is. Illatok szabadultak el akkor. Kikerics, fodorment, a kakukkfű, orgona és nárcisz illata. Felém nyúlt, meg akart fogni. De nem hagytam magam, dolgoztam keményen a karddal, lándzsával, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, vencsellővel. Lehult a harmadik feje is. Források, csermelyek bugyogtak fel egy pillanatra. A negyedik is. Aranyhajfonatok libbentek, stintek el a fák közt. Az ötödik is. Felcsilingeltek, s elhaltak szánhúzó lovak téli csengettyűi. A hatodikat nagyon féltette, húzta, óvta, de nem menekült, lenyisszantottam. Harang szólalt meg akkor. Sok, békességes harang. Egyre halkabban, egyre halkabban. De akkor, jaj, elkapott. Szorosan magához ölelt, hogy mozdulni se tudtam. A fejem épp a mellére szorult, hallottam, ahogy dobog a szíve. Dobogott a szíve, és azt kérdezte tőlem. Mit vétettem én neked, embernek fia? Megölhetsz, mondtam neki, szétroppanthatsz, de akkor is jól tettem, amit tettem, mert ilyen csúnyává varázsoltál. Én vagyok a legcsúnyább ember a földön. És fölpillantottam, és megláttam a szemét. Fény lett a szeme, mint szét távoli csillag. Megláttam az arcát. Tavak jóságos tükre, föld barna nyugalma. Templomok békéje, májusi réteg szépsége, ilyen volt az arca. Te bolond, mondta kedvesen. Megcsókolt jobbról, megcsókolt balról, megcirógatott. Ez nem öl meg engem, ez nem varázsolt el engem, ez nem bánt engem, ez szeret engem. És már sírtam is, te úristen! 6 fejét levágtam. Elengedett. A szeme tükrében ekkor megláttam magam. A lábam egyenes volt, a hasam sima, a fejem hosszúkás, normális alakú. Nem voltam se bandzsa, se lapátfülű. Tyúk velem se volt, se harcsaszájú nem voltam. Télre estem előtte. Nem érdemlem én ezt, mondtam neki. Változtass vissza rúttá, hiszen 6 fejedet levágtam. Jaj, csak visszaragaszthatnám. Rázta a fejét, hogy nem lehet. Mosolygott. Ekkor kelt föl a nap. Rásütött. A napfényben akkor láttam meg, hogy hiszen a 7 fejű tündért akartam megölni. A világ legjóságosabb tündérét. Balga észre 6 fejét levágtam. Mi lesz, ha ez az 1 feje is elvész? Engedd meg, hogy a testőröd legyek, engedd meg, hogy őrizzelek, mondtam neki. Bólintott. Soha többet nem mentem vissza Rácvácegresre. Ott maradtam tündért vigyázni. Őrzöm őt ma is. lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, lencselővel. Ne is próbáljatok gonosz szándékkal közeledni hozzá, nem engedhetem bántani, mert egy bolond levágta 6 fejét, csak egy maradt neki. Hát erre az egyre aztán vigyázzunk mindannyian. Lándzsával, karddal, baloskával, péklapáttal, szabjával, vassal, vérrel, lencselővel. És szeretettel.
Nagyon hálásak vagyunk Istennek ezért a mai estéért, vagy kora estéért. Köszönjük mindenkinek a szolgálatát, az ifiseknek az éneket. Köszönjük még egyszer. Nagyon hálásak vagyunk Istennek azért, hogy itt voltatok közöttünk. Most pedig nagy tiszteletű asszony fogja lezárni alkalmunkat.
Hajtsuk meg fejünket, és imádkozzunk. Drága Urunk, magasztalunk téged azért, mert kegyelmes Istenként is megismerhetünk téged, hogy szabad felfedeznünk a te arcodat Jézus Krisztusban, aki emberré lett értünk azért, hogy megmutassa nekünk a te szeretetedet, és hogy a te kegyelmed valóságá váljon az ő kereszthalála által, és hogy mindannyian, ami nyomorúságainkat, bűneinket, tévedéseinket, elrontott dolgainkat, egész életünket oda tehessük eléd, és átélhessük azt, hogy a kereszt alatt és a kereszt által van új élet, van bűnbocsánat, van új kezdet sok elrontott dolgunkra. Köszönjük, Urunk, hogy te a te kegyelmedben egészen idáig elmentél, hogy vállaltad a mi bűneink büntetését is, hogy újra magadhoz szólíthass, és a te szeretetedet még mélyebben megismerhessük. És köszönjük, Urunk, hogy így szabad a személyes életünket, párkapcsolatunkat, hivatásunkat, jövőnket, ennek a gyülekezetnek, de egész nemzetünk jövőjét is tőled várni. Köszönjük, hogy jó terved van. És szeretnénk kérni, Urunk, hogy ajándékozz meg bennünket igazi kíváncsisággal, hogy merjük napról napra felfedezni a te terveidet, és meghódítani azt, amit arra a napra terveztél nekünk, és rácsodálkozni az abban adott ajándékaidra. Kérünk téged, hogy két-két a saját útján te vezess tovább. Könyörülj rajtunk, hogy a ránk következő héten mindezt sokkal tudatosabban tudjuk tenni. A te ismeretedben, saját magunk ismeretében, egymás megismerésében is hadd növekedjünk napról napra. Amen. Fennállva mondjuk el az Úr Jézustól tanult imádságunkat. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Örüljetek az Úrban mindenkor! Ismét mondom, örüljetek! A ti szelídségetek legyen ismert minden ember előtt. Az Úr közel. Semmiért se aggódjatok, hanem imádságban és könyörgésben mindenkor hálaadással tárjátok fel kéréseiteket Isten előtt. És Isten békessége, amely minden emberi értelmet meghalad, meg fogja őrizni szíveteket és gondolataitokat a Krisztus Jézusban. Amen.